Európa identitása, 10. rész. Az állam és a vallás kapcsolata. A mai időnkben feladatunk, hogy elgondolkodjunk azon, mi tud jövőt adni nekünk, és a különféle történelmi átalakulások egymás utánjában mi tudja életben tartani Európa belső identitását. Még egyszerűbben fogalmazva, mitől remélhető, hogy ma és holnap egyaránt szavatolni tudja az emberi jogokat és az emberi jogoknak megfelelő életet? A francia forradalom után két európai modell alakult ki, a vallást és az államot tekintve. Az új latin népek körében a laicista modell vált meghatározóvá. Az államot szigorúan elválasztják a vallási közösségektől. Az észak-európai népeknél a liberális protestantizmus különböző államegyházi modelljeivel találkozunk. És a két modell között helyezkedik el az Egyesült Államok, amely, mivel szabad egyházi alapokra támaszkodik, az egyházak és az állam szigorú elválasztását képviseli, ugyanakkor az egyes felekezeteken túlnyúlva mélyen áthatja egy felekezethez nem kötődő, alapvető, protestáns keresztény konszenzus, amely az egész világra kiterjesztett vallási jellegű küldetéstudattal kapcsolódott össze, s így a nyilvános szférában jelentős súllyal ruházta fel a vallási tényezőt. Amerikában ma a katolikus egyház a legnagyobb vallási közösség. S bár határozottan állást foglal a katolikus identitás fontossága mellett, az egyház és a politika kapcsolatát illetően a katolikusok a szabad egyházi hagyományokat tették magukévá. Azaz úgy vélik, hogy az egész társadalom erkölcsi alapjait megfelelőbben tudja biztosítani az egyház, ha nem olvad össze az állammal. És ezért a demokratikus eszmény támogatását olyan erkölcsi kötelességnek tartja, amely teljesen összhangban van a hittel. Ez az álláspont jó okkal tekinthető a Gelasius pápa nevével fémjelzett, a korábbi részekben már említett modell korszerű továbbfűzésének. Na de térjünk újra vissza Európához. Az imént vázolt két modell a 19. században egy harmadikkal egészült ki, tudni illik a szocializmussal, amely rövid idő leforgása alatt két különböző pályára vált szét, a totalitáriusra és a demokratikusra. Kiinduló pontjánál fogva a demokratikus szocializmus a radikálisan liberális álláspontokat jótékonyan megkérdőjelező ellenerőt tudott beépíteni a két fennálló modellbe, amelyeket gazdagított és korrigált is egyben. Felekezeteken túlnyúlónak is mutatkozott. Angliában a szocialista párt a katolikusok pártja volt, akik sem a protestáns konzervatív, sem a liberális táborban nem érezték otthon magukat. II. Vilmos császár idején Németországban a centrumpárt katolikus tagjai többnyire közelebb érezték magukat a demokratikus szocializmushoz, mint a szigorúan porosz vonalat követő protestáns konzervatív erőkhöz. A demokratikus szocializmus sok mindenben közel állt, és máig közel áll a katolikus társadalmi tanításhoz, és jelentős mértékben hozzájárult a szociális érzékenység kialakulásához. A totalitárius modell ellenben szigorúan materialista és ateista történelemfilozófiával fonódott össze, a történelmet determinált folyamatnak tartotta, amely vallási és liberális szakasza után továbbfejlődik az abszolút és végérvényes társadalom felé, amelyben végleg eltűnik a múltból, még megmaradt vallás, és az anyagi viszonyok működése mindenki számára biztosítja a boldogságot. A totalitárius szocializmus látszólagos tudományossága mögött intoleráns dogmatizmus rejlett. A szellemi, az anyagterméke, az erkölcs, a körülmények produktuma, és a társadalom céljai szinte, a társadalom céljai szerint kell meghatározni és valóra váltani. Minden erkölcsösnek számít, ami a boldogító végállapot kialakulását szolgálja.
Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.